Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom, amelyekben az Úr Jézus ezt megparancsolta nekünk, a Máté evangéliumának végéből. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan elészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy mielőtt szüleik gondolhattak volna rájuk, te már döntöttél róluk a te örök tanácsvégzésedben. Arra kérünk, szerető Urunk, hogy vigyázd az ő kis életüket. Azért könyörgünk hozzád, hogy óvd lépteiket, és kísérd őket útjukon. Könyörgünk az ő szüleikért, kereszt szüleikért, hogy amiket az imént ígértek és fogadtak előtted és neked, ezt hadd tudják és akarják is megtartani. Eléd hoztuk most őket, neked ajánljuk föl, és mutatjuk be őket. Arra kérünk, hogy pecsételd el az ő életüket önmagad számára, és az örök életre. Így könyörgünk, Urunk, áld és szenteld meg, amit cselekszünk, az Úr Jézus parancsára, és az ő nevébe. Amen. A gyermek nevét kérem szépen. Attila, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Vanda, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Márton, kicsit hajtsuk meg a fejét. Márton, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglalja jó helyet, és keresse ki a 395. számú énekünket. 395. számú énekünket énekeljük végig, mind a három versével. A 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel vagyunk most előtted. Köszönjük neked a mögöttünk hagyott heteket, hónapokat, és azoknak a történéseit. Köszönjük neked a jó időt, a pihenést, a feltöltődés napjait. Áldunk és magasztalunk a gyülekezeti táborainkért. Köszönjük neked, hogy készítettél alkalmat gyermekeink és fiataljaink számára. Alkalmakat az elcsöndesedésre, a lelki megerősödésre. Hisszük, hogy az elhangzott ígék megtermik a maguk gyümölcseit. Szent színed elé visszük az előttünk álló őszi heteket, napokat. Kérünk erőért a becsületes munkához. Kérünk kitartásért, és hogy a családi, baráti, munkatársi kapcsolatainkban hadd jelenjen meg rajtunk a te szelíd, de a te igazságaidat szeretetben vállaló lelkiséged. Drága szerető mennyei gazdánk, hozzuk eléd gyermekeinket. Könyörgünk most az induló hittan oktatásért. Kérünk, segítsd, tanácsold a pedagógusokat, hittanoktatókat, és könyörgünk, áld meg az ő szolgálataikat és munkájukat. Kérünk lelked általi vezetést és bölcsességet a most induló gyülekezeti alkalmaink szolgálóinak életére is. De eléd hozzuk gyászoló testvéreinket is, a sírókat, a veszteseket. Könyörgünk idős, elesett, beteg, megfáradt testvéreinkért is. Kérve téged, hogy látogasd meg őket. És kérünk, édesatyánk, hogy adj nekünk látó szemeket, jót tenni kész kezeket, szolgálatba vivő lábakat, és ami mindezeknek az alapja, érző, rád figyelő szívet. Így könyörgünk a mai Isten tiszteletünkért is, arra kérve, hogy jöjj és szólj, úgy, ahogy ember nem szólhat. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket. Amen. Az igehirdetés alapigéjét Máté evangéliumából olvasom. Az evangélium 5. részéből egyetlen egy igeverset, a 4. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kedves testvéreim, a hegyi beszéd egészen biztosan az Úr Jézus Krisztus legismertebb prédikációja. Még azok is, akik a valláshoz, hithez nem tartoznak szorosan, egészen biztos, hogy hallották ezt a szót, ezt a szó összetételt, hogy hegyi beszéd. Akikre pedig azt mondhatjuk, hogy amolyan kereső emberek nyitottak hitre, vallásra, néha-néha elmennek templomba, egészen biztosan hallottak Jézus boldog mondásairól. Mi pedig, akik rendszeresen hallgatjuk az élő Isten igéit, hallgattunk erről igemagyarázatokat, és egészen biztosan sokszor elolvastuk a hegyi beszéd ígéit. Igen, Jézus Krisztus legismertebb beszéde, prédikációja, mégis talán a legkevésbé megértett ígéi ezek. Az Úr Jézus csupa olyan fogalompárt rendel egymás mellé, ami a mi gondolatainkba egyáltalán nincsenek egymás mellett, mert számunkra ellentétesek. Az Úr Jézus a boldogság mellé nem a siker, a pénz vagy az egészség szavakat rendeli, hanem egészen másfajta szavakat, mint a szegénység, a sírás, az üldöztetés vagy a szelídség. De hát hogy is kell ezt érteni? Logikus ez? Igaz ez? Nem azok tűnnek boldogoknak, akik mindig mosolyognak és nevetnek? Akik gazdagok? Akiket kiszolgálnak? Akik uralkodnak? Miért mondja Jézus mindezeket? És ha mégis igaz, miért nem értjük mi? Igen, az Úr Jézus legismertebb, legkevésbé megértett ígéi ezek. Kedves testvérek, igazán mélyen megérteni ezeket az igéket csak az fogja, aki az ige szólóját is ismeri. Igazán érteni az fogja, aki a Jézus által elmondott szavakat átéli. Azt gondolom, hogy amikor a tanítványok ott a hegyen először hallották ezt a prédikációt, ők sem értették. De aztán eljön az életükbe mindegyiknek egy-egy történés, amikor mind átélik. E kapcsán majd Péteréről fogok beszélni. Ezek az emberek mind át fogják élni azt, amit hallottak fönt a hegyen, és ők sem értettek először. Át fogják élni, hogy az elméletből gyakorlat lesz, hogy a szóból, az elméletből élet lesz. Kedves testvérek, Jézus beszédének a megértéséhez az Úr Jézus személye szükséges. A kettő összekötött. A kulcs hozzájuk, a megértett ígékhez maga az Úr Jézus. Jézussal, Jézusban, Jézus által lehet igazsággá, valósággá és életté. Miért lehetnek hát boldoggá a sírók? Kedves testvérek, egyre több sírni már régen nem tudó ember él. Egyre több olyan ember él, akik sírni régen nem tudnak már. Egyre több az elsivárosodó olyan lélek, akiket már nem mozdít meg szinte semmi. Mi történt velünk? Ülünk a televízió előtt, látjuk az élet drámáit, a világ szörnyűségeit, de nem érzünk fájdalmat. Egyre több olyan ember lesz, aki már nem érez semmi és senki iránt igazán mélyen semmit. Szigő azt mondja, hogy az idők végén sokakban meghidegül a szeretet. A megkeményedett szív állapota ez. Ez mindig azt jelenti, hogy valaki kimarad a mellette élő, a másik életének a mélységeiből, a terheiből, a fájdalmaiból. Az ilyen ember mindig csak önmagát látja, csak önmaga körül forog. Pedig testvérek, aki kimarad a másik ember szenvedéséből, magányos és szomorú ember lesz. De nem abban az értelemben szomorú, amiben az Úr Jézus mondja, hogy boldogok, akik sírnak. Sokan élnek így, hogy már senkit és semmit nem látnak önmagukon kívül. Hát egyáltalán nem érdekel, hogy a másikban mi van, és hogy a másikkal mi van. Egy lélekbúvár így diagnosztizált az ilyen emberekről. Beszélnek töltés nélkül, vigadoznak igazi öröm nélkül, vágyakoznak reménység nélkül, szerelmeskednek szeretet nélkül, házasodnak hűség nélkül, vallásoskodnak élő hit nélkül, élnek célok nélkül, és céljaik vannak élet nélkül. Szomorkodnak könnyek nélkül. Kedves testvérek, ezek az emberek lelki értelemben null ponton állnak de Jézus nélkül állnak ott. Éppen az az ő drámájuk, hogy nem látják, hogy nulla ponton állnak Jézus nélkül. Fagyponton élnek, végtelen magányba. Nem tudnak már sírni régen senki miatt. Márpedig testvérek, aki nem tud sírni, nem kaphat vigaszt sem. Logikus. Jézus a síróknak vigaszt ígér. Aki nem tud sírni, vigaszra sem számíthat. Elsivárosodó ember világunkban úgy is mondhatnánk a mai igét, boldogok, akik még tudnak sírni, mert őket még meg lehet vigasztalni. Sírtak emberek a vállamon, akiknek azt mondtam, hogy csak sírj nyugodtan. Itt az ideje és a helye a sírásnak. Volt, aki a gyásza miatt, volt, aki a csalódása miatt, volt, aki a bűnei felett. És én azt mondtam, itt az ideje a könnyeknek, csak sírj. Jó helyen sírsz. Tudunk-e sírni igaz, őszinte könnyekkel? Nem szoktam beszélni az álmokról, de most szeretnék egy gondolatot elmondani. Amikor egy embert nagy trauma, nagy dráma, nagy fájdalom, nagy csalódás ér, de nem tud sírni fölötte Isten előtt, akkor az a fájdalom és mélységes trauma lekerül a tudat alattiba, oda mélyen, a szívünk mélyére. Amit, akit nem tudtunk elengedni és elsiratni. De attól, hogy az ember az életének egy nagy fájdalmával nem akar vagy nem tud szembenézni, hogy nem tudja földolgozni, hogy nem akar erről gondolkodni, mert elmenekül előre, attól az még van. Az a szomorú igazságon nem változtat, és ott a lelkünkben mélyen megmarad. Sokan szenvednek rémálmoktól. Talán neked is volt, vagy rendszeresen van. Az álmok nem a másikról beszélnek, a saját lelkünkről. Lekerülnek ezek az öntudatlanba, és egy éjszaka, álomba, ezek visszaköszönnek. A fájdalmaink tárgyát, alanyát egy éjjel magunk elé álmodjuk. Sok minden lehet ez. Sok minden ott van a múltunkban, ami fájdalomként, törésként, sebként, eltakarva mélyen, de ott él bennünk. A meg nem bánt, el nem rendezett bűnöm, a soha igazán el nem engedett szerelmem, a magamban soha el nem gyászolt hozzám tartozó, az elrendezetlen félelmes ügyeink, az álom soha nem arról beszél, akiről álmodok, hanem önmagamról. Önmagamról. Kedves testvérek, veszélyes az, amikor valaki nem siratja el azt, amit vagy akit el kellett volna. Lehet hordozni a mélybe lenyomva, éveken, évtizedeken keresztül árnyakat vissza fognak jönni. Az elrendezetlenségeink újra és újra meg fognak jelenni, míg egyszer az Úr Jézus meg nem gyógyítja a szívünket, míg egyszer el nem siratjuk. És el nem engedjük. Nem kell, hogy mondd a másiknak, hogy ne sírjon. Ha tud, ha kell, ha ott az ideje, hadd sírjon. Hadd sírjon, mert őt még meg lehet vigasztalni. De ehhez kellenek a fájdalom igaz könnyei. Hogy mondja Jézus? Boldogok, akik sírnak. Tudjátok, az eredeti szöveg azt jelenti, hogy síró, zokogó, gyászoló. Nem a romantikus érzelemhajház hazug könnyeket jelenti, amiket a film, mint egy pót érzelem csal ki a az emberi szemből, szívből. Boldog az Jézus szerint, aki sírva, zokogva, gyászolva sír. Ábrahám így síratja el elvesztett feleségét, Sárát. Jób az elveszett családját. Az első keresztények István vértanút, igaz könnyekkel. Az életünk mély nulla pontjairól, a szegénységünktől a könnyeinken átléphetünk tovább. Nem véletlenül ez a második boldog mondás. A sorrend sem mindegy, hogy Jézus melyiket melyik után mondja. Amikor felismerem a bűnöm súlyát, látva a Golgota keresztjét, akkor elindulnak a könnyeim. A fájdalom, az értetlenség, a meg nem érdemelt szeretet könnyei ezek. Mi keresztények így jutunk el igaz, valós identitáshoz is, önazonosság tudathoz. Mert a könnyeink prizmáján látjuk meg azt igazán, hogy kik is vagyunk, attól pedig megrendül az emberi lélek. A látás, az értés, a felismerés könnyeket szül. De testvérek, áldott könnyek ezek. Miért? Mert amikor megjelennek, megjelenik a vigasztaló is. Ekkor válik igazzá, hogy van Isten, hogy Jézus él, és hogy a Szentlélek valóban vigasztaló, aki képes, aki egyedül képes megoldást, gyógyulást, és vigasztadni egy emberi életbe. Mert bizony nekünk nem sokra futja. Legyünk őszinték, amikor nagy dráma ér, nem nagyon tud minket megvigasztalni senki. És amikor a mellettem élőt nagy fájdalom éri, én is érzem, nincs erőm, és olyan gyengék a szavak. Igen, ha őszinték vagyunk, nekünk arra futja, hogy kondoleáljunk, hogy részvétet nyilvánítsunk, vagy motyogjunk valami pár szót részvétként, pedig ahol a 100 szó is sok, ott az egy is kevés. Jézus kit mond boldognak? Akinek van vigasztalója. A Szentlélek a vigasztaló. Aki sírva gyászolva áll Jézus előtt, mélyen átélve alapvető emberi szegénységét, fogyatékosságát, és átéli, hogy van, aki valóban képes vigasztalni. Erre mondja Jézus. Boldogok. Ő rájuk mondja. Ti boldogok vagytok. Péter így sírt önmaga fölött a főpap udvarán. Átéli. Eddig úgy ismertem magam, mint aki magabiztos, akinek mindig igaza van, akinek a véleménye kiforrott, és ezon senki nem változtathat. Aztán az a makacs, erős ember elárulja Jézust. És a könnyei prizmáján keresztül önazonossághoz jut, meglátja magát mennyei látószögből, annak aki, és akkor keservesen sírni kezd. Végre Péter az igaz Pétert látja. És Péter vigasztalhatatlanul sír, és sokáig szomorú. Ez lesz az újjá lételének, az új életének születés pontja. Ahogy testvérek, a testi születésünk nem nevetéssel kezdődik, hanem könnyelés, sírással, úgy a lelki újjászületésünk is így. Csak akkor nem azon sírunk, hogy lettünk, hanem azon, akik voltunk. Igen, a testi születésünk is sírással kezdődik, és könnyekkel, a lelki is. Csak ekkor nem azon sírunk, hogy lettünk, hanem azon, akik voltunk. Erre az emberre és állapotra mondja Jézus, boldogok, mert én fogom a lelkem által megvigasztalni. Én fogom az igéim által megvigasztalni. Erre mondja Pál apostol, hogy az Isten szerinti szomorúság üdvösséget szerez. Ez az üdvösség tudat és érzés pedig máshoz nem fogható örömöt és boldogságot.
Mert bizony Péter életébe is eljön az ő helyreállításának a napja. Nem rögtön. A szomorúság és a könny nem múlik el rögtön. Annak dolgoznia kell, hogy az ember szívét megváltoztassa. Hogy az ember végre lássa igazán, hogy Isten felől nézve, hogy néz ki. De mindig eljön a vigasztalás. Ez akkor történik, amikor újra találkozik Jézussal. Háromszor tagadja meg őt, ezért háromszor kérdezi őt Jézus. Mond Péter, szeretsz engem? És Péter lehajtott fejjel, nincs már nagy magabiztosság. Csak annyit mond, igen, Uram, én szeretlek téged. Jézus feloldozza, visszaadja a békességét, és örömmel tölti be a szívét. Testvérek, a Jézus előtti igaz könnyek a növekvő lelki életünk zálogai. Végül Jézus könnyeiről. Sírt az Úr? Igen. De Jézus nem maga miatt sírt. Bűnei nem voltak, azt neki nem kellett elsiratnia. De siratta a vak népét. Amikor bevonul Jeruzsálembe, a nép a tömeg elé megy és ünnepli, hozsánnáznak és énekelnek, Jézusnak pedig folynak a könnyei. Jézus siratja a szent várost, a templomot, a lakókat. Jézus azokat siratta, akiknek hiába prédikált, mert nem fogadták be az evangéliumot. Jézus azok felett sírt, akik kemény szívvel elutasították az ő igéit és beszédét, ami élet volt és lélek. Jézus könnyei azokért hullott, akik magukban hittek és nem benne, és tették tönkre a saját életüket. Siratta azokat, akik kemény szívvel beszéltek, ítéltek, akik azt hitték, hogy jól látnak és értenek mindent, de a szájuk tele volt irgalmatlansággal. Jézus sírt azokon, akik elpusztulnak majd, mert hiába járt köztük, nem ismerték fel az ő meglátogatásuknak idejét. Jézus sírt azok fölött, akik nem tudtak előtte sírni. Jézus sír azok fölött, akik nem tudnak előtte sírni, mert azokat nem tudja megvigasztalni. Befejezem azzal, hogy mi Istennek adni nem tudunk semmit. Mit is adhatna a por, pillanat, ember a mindenható Istennek? De valamit mégis vár tőlünk. Valamit, amit mások nem várnak. Mégis kell tőlünk neki valami. Valami, ami másoknak nem kell tőlünk. Ezek a könnyeink. Mert ott van a boldogságunknak és a lelki növekedésünknek a záloga. Az Úr Jézus előtti igaz könnyekben. És ha mások nem látják ezeket, még jobb. Amikor a bűnös nő megkeni Jézus lábát drága olajjal, közben a könnyeivel áztatja és mossa, és hajával törölgeti. Jézus elfogadja annak a mindenestől bűnös, tönkrement életű asszonynak a sós könnyeit. Majd ezt mondja, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Ezután mondja Jézus. Ezután mondja Jézus. A te hited megtartott téged, eredj el békességben. Kívánom, hogy mind átéljük először vagy újra a Jézus Krisztus előtti őszinte megrendülést, hogy aztán benne és általa megvigasztalva békességben és boldogan élhessünk. Az Úristen adja meg ezt nekünk. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Ne haragudj ránk, Úr Jézus, hogyha
Képesek vagyunk úgy élni, hogy a szívünk megkeményedett. Ha igazán már nem látunk semmit és senkit, csak önmagunkat. Persze önmagunkat is rosszul. Ne haragudj, hogyha nem tudtunk régóta eléd állni, igaz könnyekkel, bűnbánóan. És hogyha ezért az életünk és a lelki életünk oly nehezen lép előre, oly nehezen növekszik. Köszönjük ezeket a számunkra nehezen érthető ígéket. Köszönjük ezt a mai tanításodat is. Köszönjük, hogy te azt mondod, hogy az előtted való könnyek, azok életet fogalhatnak, új élet felé vihetik az emberi szívet és életet, ami után békesség, fölszabadulás és öröm az osztály részünk. Szeretnénk, Urunk, hogyha nem lenne köztünk egy se, aki ezt az igazságot ne élni át. Hisz mit számít tudni valamit, hogyha abból nincsen hasznunk, hogyha az nem lesz a javunkra. Könyörgünk azért, Úr Jézus, hogy indítsd meg a lelkünket, és engedd meg nekünk, legyen a mi életünkben olyan idő, időszak, szent pillanat, tér és hely, amikor igaz könnyekre fakadhatunk te előtted. Engedd meg nekünk, hogy így legyen, hogy benned és általad megvigasztalt emberek lehessünk, akik aztán békével a szívünkben fölszabadultam, mehetünk tovább az úton, te veled. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Kedden 10 órától asszonyórát tartunk, szerdán 7 órától kóruspróbát. Csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaórát, este 6 órától a kisifi, pénteken 5 órától a minifi, este 6 órától a nagyifi tartja alkalmait. Vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet tartunk, immárom a hagyományos liturgiai rendszerint. Szintén 10 órától gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Fél 12-től a kórus próbál. Folyik a iskolai és gyülekezeti hitoktatás szervezése. Bíztatjuk a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy irassuk be gyermekeinket, unokáinkat református hittanra. Jövő héten vasárnap 18-án az Istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk, készülünk az általános presbiteri tisztújításra. Kérem a presbiter testvéreket, hogy a jelentkezési ívet legyenek kedvesek aláírni. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy lelkipásztorunk a testvér egyházmegyei kapcsolat keretében ma testvérgyülekezetünkben, a Máramaros szigeti gyülekezetben prédikál. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Sólymos Dezső 85 esztendőt élt testvérünket. Az Úr Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett hátamaradott testvéreknek. Takaróné Márti hittan csoportjának szüleit és gyermekeit rövid megbeszélésre várjuk az Isten tiszteletet követően. Továbbá szintén Takaró Mihályné várja a gyülekezet azon tagjait, akik szívesen elmennének Sárospatakra kirándulni. Tervezetten október 15-én. A földszinti nagyobbik gyülekezeti termekbe menjenek tehát azok, akik Márti néni hittanosai, illetve az ő szüleik, és akiket a Sárospataki kirándulás érdekel. Záró énekünket keressük ki, amely a 262. számú dicséret. 262. számú énekünk 6. és 7. verseit énekeljük. A 262. számú énekünk 6. verse így kezdődik. Szenvedek békével, magamat is ezzel bíztatom mindenekben.